Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, vízkereszt utáni negyedik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az Efezusiakhoz írt levél első fejezetében, a 15-től a 23. versig a következőképpen. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és megvilágosítsa lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az apostol az ige időkre tanít minket ebben az ige szakaszban, mert múltat, jelent és jövőt állít elénk imádságban, ha nem is ebben a megszokott sorrendben. Az első minden esetre az, ami tudatosít bennünk, a múlt, ami a múltban történt, hiszen a keresztény ember reménysége az abból a múltból táplálkozik, amikor Isten elhívta. Amikor Isten mindent megelőzően tesz értünk valamit, és ilyen módon az ő elhívása nem az érdemeinkből lesz, nem azért, mert valamit már elértünk, és ezt erősíti, vagy jutalmazza meg, hanem egyszerűen azért, mert ő így határozott minden idők előtt. Ugyanakkor az apostol nem pusztán a saját elhívását látja, hanem hát vele együtt más keresztények elhívását, a különféle gyülekezetek elhívását is. Hát így ír aztán ebben a levélben is, amely valószínűleg egy körlevél volt, és az egész egyház van emiatt tulajdonképpen a szeme előtt. Észre meri venni az apostol azt, amit Isten elvégzett a gyülekezetekben, és hálát ad érte. És ezért nem csak igét hirdet a gyülekezetekben, nem csak elvezetett embereket a hitre, a megtérésre, hanem folyamatosan kíséri is őket. Hiszen tudjuk jól, hogy újra és újra vissza is tért a gyülekezetekbe a különféle missziói körútjain. Nem ott hagyta magukra, hogy na hát most már elindítottalak titeket, álljatok meg a lábatokon. És a fizikai távol létben is folytatja ezt az úgynevezett, ahogy ma mondanánk, utógondozást. Hát elengedhetetlen szükség van arra, hogy a keresztények ne csupán egy megtérés kampányt éljenek át, tehát azt az időszakot, amikor valami még frissen eléri őket, és megváltozik az életük Jézus evangéliuma által, hanem valahogy ebben tovább is kísérjék őket, hogy napról napra élhessék a hitüket. Hát ennek az utó gondozásnak az ige hirdetés mellett a legfőbb eszköze az imádság. A sorrendet sokszor összekeverjük, de jó megjegyezni, hogy a fő, a legelső, az ige. Az ige hirdetés, az ige hallgatás. A második, az az imádság, amely kíséri most is az apostol figyelmében a gyülekezetet, és csak harmadjára jönnek a tettek, amit nagyon sokszor első helyre akarunk rakni, és azt akarjuk, hát mint egy kirakatba helyezni, na itt látható, hogy mi mindent végeztünk. Pedig az ige hirdetés, az imádság, és csak harmadik a cselekedetek, az elvégzett konkrét feladatok. Ez Isten szemében a sorrend. Ezért figyelmeztet most ez az apostoli részlet is arra, hogy hát őt semmi nem akadályozza meg az utógondozásban, még a távollétben sem. És ilyen módon valóban tartsuk ezt magunk is szem előtt, úgy is, mint akik imádságban hordozottak vagyunk mások részéről, és úgy is, mint akik imádságban hordozunk másokat. Halván tehát a hitükről, arról, hogy hogyan élnek, hogy milyen is, azt hiszen nyilván a különféle gyülekezetekben járva misszió útján, hát látta őket, és ilyen értelemben nyilván már hallott, már ismerte valami módon a hitüket, de azt hallja tehát, hogy hogyan is élik meg ezeket a mindennapokban. Hogy milyen módon munkálkodik a szeretet is bennük, és hogyan élnek napról napra. Hát ez indítja őt egy hálaadásra is, és utána rögtön átfordul a kérésbe is az imádsága. A héten láttam egy műsort Kati Horváth Lajos hegedűművész zeneszerzővel, aki Yehudi Mehunin tanítványa, illetve aztán munkatársa volt, de ő a Teremtés történetet feldolgozó Alfától Omegáig című szimfóniáját nem csak szerezte, hanem el is játszotta egy személyben. A különböző hangszereket és szólamokat ő maga játszotta, levette föl, és aztán hát értelemszerűen a mai technika lehetőségeivel dolgozta egybe. Hát többek között ez volt az egyik olyan alkotása, ami miatt az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia beválasztotta rendes tagjai közéjét. És most szinte azt lehet mondani, hogy az apostol valami hasonló produkciót mutat be nekünk. Ő egy személyben eljátszik több szólamot és több hangszert is, az imádságában is megjelenik többféle oldala. Megjelenik tehát a hálaadás, és alapvetően megjelenik a könyörgés, és mire szól ez a könyörgés? Hát arra, hogy nyíljon meg a szemünk. Arra, hogy ne csak az optikánkkal lássunk, a retinánkkal, ha úgy tetszik, hanem legyen lelkilátásunk is, mert akkor fogjuk észrevenni Isten egyre tökéletesebb hatalmát és világát. Ezért mondja, hogy legfőképpen tulajdonképpen azért könyörög az apostol, hogy megismerjük Krisztust, és egyre jobban haladjunk ebben az ismeretben előre életünk során, mert ez a keresztény élet elengedhetetlen folyamata. Előre menni napról napra az ő megismerésében, ez meg kell jelenjen az imádságos életünkben is, ez az előmenetel. És gyakran éppen az az imádságunk gyengeségének az oka, hogy ez nem található meg benne, hogy valami másért imádkozunk, úgy lehetne mondani, hogy hát mindig a tüneti kezelésért imádkozunk. Azért, hogy valaki mondjuk hagyjon abba egy rossz szokást, egy szenvedélytől szabaduljon meg végre. De belegondolunk-e abba, hogy mi fog ebből következni? Hát lesz akkor egy szenvedélytől mentes bűnös ember előttünk. Az apostol nem elégszik meg ezekkel a tüneti kezelésekkel. Hát ha valakinél agydaganat eszi a testét valamely ponton, akkor nem sokat fog érni az, hogyha fájdalomcsillapítót vagy aspirint vesz be. Akkor ott magát a kórt kell kezelésbe venni. Hát az apostol ilyen értelemben ezt a kórt kezeli most, amikor imádságban mindeneknek az alapjáért imádkozik. Nem azért imádkozik, hogy ezeknek a keresztényeknek könnyebb legyen az élete. Hagyják őket békén, ahogy múltkor volt, hogy hát nyugodt életet élhessünk. Ez is benne van, de nem ez a fő. Vagy nem azért imádkozik, hogy szépen épüljön mondjuk a templomuk, bár ez nyilván Pál apostol idején még ilyen értelemben nem volt, vagy hogy egyre többen csatlakozzanak egyszerűen a gyülekezethez. Azért is imádkozik, hogy az ismeretben haladjanak előre ezek a keresztények. A szemünk megnyílásáért imádkozik most az apostol, hogy a tüneti kezelés helyett a baj gyökere legyen kezelve rajtunk. Azért imádkozik Pál, hogy mind akik most itt vagyunk, lássunk. Meglássuk a lélek által, hogy milyen reménységre is kaptunk elhívást Jézusban. Azért imádkozhat így az apostol, mert hát ő maga is átélte már, ahogyan megnyíltak hiú szemei, ahogy Adi a versében kifejezi az Úr érkezésében. Amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. A költőnek is élete végén nyílt meg csak a szeme. Pál apostol ilyen szempontból még fiatal volt, hát melyikünk hogy jár ki élete vége felé, ki fiatalon, vagy éppen középkorúan, vagy már gyermekkorban, de azért imádkozik az apostol, hogy a hiú szemeink azok vakuljanak meg nyugodtan, mert az nem sokat fog érni. Az üdvösség tekintetében a lelki szemekre lesz szükségünk. Január 25-e volt e lelki szemek megnyílásának ünnepe abban az értelemben, hogy Pál apostol megtérésének az ünnepe ez. Tehát annak ünnepe, hogy Krisztus dicsősége megvakította az apostolt, a Saul szemeket, és ezért úgy kellett bevezetni Damaszkuszba, mert semmit nem látott. De azért történt ez, hogy aztán ne csupán a testi szemei nyíljanak meg Anániás közreműködésével, hanem emlékezünk csak kézrátétellel, egy lelkilátást is nyert a lélek kinyilatkoztatását az apostol. Hát így ismerte fel Krisztus hatalmát, amely megigazítja a bűnösöket és életre kelti a holtakat. A testi élet tekintetében megvakult Pál azt is vallja aztán leveleiben, hát én Krisztussal együtt meghaltam ennek a világnak. A lelki valóság tekintetében viszont látni kezdett, és azt mondja, de élek Krisztusban. A testi halál áll ezen a héten is előttünk, és most kérdezhetjük így az apostol nyomán, hogy meg tudunk-e erre vakulni. Hogy a hit látásával tudjuk-e szemlélni a gyászunkat is. Nagyon nehéz ez, hiszen a földi valóság az közvetlenül érzékelhető mindannyiunk számára, a mennyei valóság viszont hit és lélek által nyerhető csak el. Ez nem ilyen magától értetődő, nem lehet csak úgy rámutatni, hogy itt van, tessék, nézd. De most valahogy csukjuk le a test szemeit, és nyissuk ki a lélek szemét. Akkor, amikor sok miért gyötör, akkor ezt nem az értelmünkkel tudjuk megérteni, felfogni. Ilyen értelemben egyetlen egy tragikus eseményt az életünkből nem fogunk tudni soha megmagyarázni, és a lelke az, aki nyugalmat adhat mégis számunkra. A testi szem csupán ostját és bort lát majdnem sokára az oltárnál, de ha lehunjuk a testi szemünket és felnyitjuk a hit szemét, akkor viszont bűnbocsánatot, életet és üdvösséget láthatunk. Miközben Jézus testét esszük és vérét isszuk. Az egyik egyházatja így mondta az ókorban, hogy ez az örök élet orvossága. Amíg nem vakulnak meg hiú szemeink, addig viszont nem látjuk meg az isteni valóságot. Elsőként megemlékező imádságában Isten múltbeli tettére hívta fel az apostol a figyelmet. Most a második dolog, ahogy mondtam, a megszokott igeidők sorrendjét fölcserélve a jövő. Hogy mi vár ránk, hogy milyen reménységet kaptunk Jézusban az ő feltámadása révén. Hiszen ez mindennél több, amit Isten adhatott, hogy örökölni fogjuk az ő országát. Hogy alkalmat ad arra, hogy belelássunk az igazi életbe. Arra irányítja hát a figyelmünket Isten igéje, hogy micsoda reménységünk van még a halállal szemben is, a győztes Krisztusban. Mert hát csak döbbenten állunk a halállal szemben, és fájdalom járja át a szívünket a veszteség miatt, és tüneti kezeléssel hiába is próbálkozunk. Mit mondhatnánk vigasztalásul? Minden szó pusztán tüneti kezelés csupán. De Jézus nem a felszínt akarja csupán meggyógyítani lelkünkben, nem pusztán a földi életünket akarja óvni, hanem az örök életre támasztani fel. És ez akkor a miénk, ha ismerjük őt. Ezért imádkozik Pál, hogy adja meg nekünk a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjük őt. Hogy ezt a reménységet is lássuk, ami ugyan most még nem kézzel fogható és nem szemmel látható, de mégis ránk vár. És végül a harmadik dolog, a fordított időben, vagy megcserélt időben, a jelenre irányítja a figyelmünket, hogy az, amiben most élünk, az micsoda. Hogy Istennek micsoda hatalma van rajtunk már most is, hogy hogyan munkálkodik ebben a világban. És ezt nagyon nehezen fejezi ki az apostol, hiszen Istenről beszélni, és végképp az ő munkájáról beszélni nagyon nehéz. De mégis az ő hatalma sokféle módon megnyilvánul. Ismerjük talán a dinamikát, akár az autók világából, vagy a fizika világából. Hát ez az erőnek az egyik ilyen kifejezése, amit az apostol használ, tehát egyfajta hatóerő, amely képes arra, hogy lendületbe hozzon, mozdítson. Hát ez jelenik meg Isten hatalmában mindenek előtt, hogy így lendít minket a holdpontokon is túl, amikor már talán minden reménytelennek tűnik. És így munkálkodik a világban, ez a másik kifejezés, ami hát egy ellenálló erőt fejt ki, illetve az ellenállás töri meg, és az oltár előtt is jó volt hallani Ézsaiástól a visszatekintést, hiszen ő is beszél arról, hogy hát Isten hogyan munkálkodott a Vörös-tenger ketté választásában, vagy hogy munkálkodott a teremtésben, és könnyen gondoljuk azt, hogy hát Istennek ezek a legnagyobb tettei. De hát az Új Szövetség fényében tudjuk, hogy az igazi nagy tette, ami igazán a hatalmát fejezte ki, az éppen az, hogy Jézust feltámasztotta a halálból. Az ő hatalmának az erejével ez a harmadik kifejezés, mind-mind persze hasonló, és csak próbálkozik az apostol, hogy szavakkal ezt visszaadja. A legnagyobb tette mégsem a Vörös-tenger szétválasztása, vagy a világ teremtése, hanem az, hogy feltámasztotta a fiát. És ő most mindenek felett uralkodik. Mondhatjuk így is, hogy ő a mi örök életbiztosításunk. Minden veszedelemmel és hatalommal szemben, még a halállal szemben is ő a mi biztosításunk. Ez persze így nagyon egyszerűen hangzik, hogy Krisztus hatalma mindenek felett való. Ezt egy elvi tételként még könnyű is vallani. De a gyakorlati munkában már komoly nehézségekbe ütközik. Hát el tudjuk-e ugyanis hinni, hogy illetve életünket egyúttal ahhoz tudjuk-e igazítani, hogy az ő hatalma valóban felette áll mindennek. Tudok Krisztus iránt bizalommal belekapaszkodni abba, hogy az ő hatalma nagyobb, mint a főnökömé. Vagy tudok abba bizalommal belekapaszkodni, hogy az ő hatalma nagyobb, mint a bankoké. Hogy az ő hatalma nagyobb, mint a tanároké, az iskolái. Nagyobb, mint a természeté, az ösztöneimé, a génjeimé. Vagy tudok-e bizalommal abba kapaszkodni, hogy az ő hatalma nagyobb, mint a horoszkópé, vagy a sorsé, vagy ki tudja mié? Hogy az ő hatalma nagyobb, mint a gyógyító erővel hirdetett különféle csodaszereké? Az ő hatalma nagyobb, mint a válságé, a világpolitikáé? Bele tudok-e kapaszkodni abba, hogy az ő hatalma nagyobb, mint a betegségé, vagy éppen a koporsóé és a síré? És ki tudja még, hogy mi mindent kellene most életedben szépen elővenni, és végig gondolva felsorolni, és megértened, hogy mindezeknél mérhetetlenül nagyobb Krisztus hatalma. Nincs más hatalom, amely Krisztuséhoz mérhető lenne. Hiszen nincs más hatalom, amely Jézust feltámasztotta volna. Hát ez a mennyei erő áll mellettünk, és viszont kapkodhatunk minden felé, de nem segít rajtunk. Biztos megéltük, sokszor ide szaladunk, oda szaladunk, ahogy az Ószövetség népe szaladt Asszíriához, vagy Egyiptomhoz, és a szomszédos államokhoz segítségért, és minduntalan, aztán csak kudarc volt a vége. Hát így szaladunk mi is sokszor ehhez a szomszédhoz, vagy ahhoz a baráthoz, ki tudja kihez. És aztán újra és újra csak csalódás vár, mert az ő hatalmánál nincs nagyobb. Az ő hatalma áll mellettünk, és ebbe bizton kapaszkodhatunk, mert nem csak felette van mindeneknek, hanem hatalma van feletted is. Felettem is, hatalma van életünk és halálunk felett is. Éppen ezért imádkozik Pál, hogy megnyíljon szemünk Krisztus hatalmának meglátására. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, aki elhívtál minket arra, hogy hitben járjunk, hogy veled éljük mindennapjainkat. Kérünk, add nekünk a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy hiú szemeink megvakuljanak, és hitbeli látásra megnyíljon a szemünk. Hiszen igéd azt mondja, hogy hitben járunk, nem látásban. Ne engedd, hogy e világ álarcára figyeljünk, és az elfedje előlünk a te igazi valóságodat. Ne engedd, hogy a bűn és a halál, a golgotai kereszt legyen csupán, amit meglátunk, hanem add meg a lelki látást a hitre, örök életre, üres sírra. Hiszen te, Urunk, feltámasztottad fiadat a halálból, és jobbodra ültetted, hogy minden hatalmasság felett álljon és uralkodjon. Dicsőség legyen néked mindezért. Amen.